Kezdjük akkor a főigénkkel. A kenyelemmel megkoronázva az a címe az üzenet sorozatnak. És gyertek velem a Zsoltárok 103-hoz. Ez a főigénk. Ma ezzel is fogok foglalkozni, eddig nem foglalkoztam. Élvezem ezt a témát, ahogy otthon bibliázom, keresem az Urat. Ez 2010 óta mélyebben megértettem a kegyelem munkáját, és örök neki, hogy erről prédikálhatok. Azt mondja, 103-as Zsoltár. Itt vagytok? Isten kegyelme, szellem, és ez a szellem rajtad van, sőt, benned is benned van. Nem megtapodjuk, hanem engedjük ezt a szellemet, hagyj működjön. Hagy értessen meg bennünk sok dolgot. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja majdnem minden betegségedet. Elnézést. Még egyszer. Na, fuss neki, Lali, még egyszer. Aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megőrül a te ifjúságot, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az útjait Mózessel, Izrael fiaival, az ő cselekedeteit, könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem fedődik minduntalan, nem tartja meg haragját örökké, nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem fizet nékünk a mi ánukságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Amen. Dicsőség Istennek. Ezek a szavak, amik itt a könyörülő irgalmas, ezekben már elkezdtünk foglalkozni, Klaudia is kimerítően beszélt róla, de én újra elmondom neked, hogy itt a négyes verszakban itt a kegyelem és az irgalmasság szó az Istennek a szánalmát fejezi ki, azt, hogy a bűneink ellenére megerősít és fölemel bennünket. A bűneink ellenére. Az irgalom azt jelenti, hogy Isten nem néz arra, hogy méltó vagy az ítéletre, és a vér által, a bárány vérének az alkalmazásán keresztül, most erre nem térek ki, képes vagy arra, hogy újraindítsd az Istennel való kapcsolatodat. Ez az irgalom. Mint amikor egy anya fölveszi az ölébe a gyereket. A kegyelem pedig ennél sokkal több. Nem csak, hogy fölvesz Isten a kezébe, hanem egyébként érdekes, Jézust is fölvette az atya a keblére, mikor fölment a mennybe. Hanem a kegyelem az sokkal, de sokkal több. A kegyelem egy olyan természetfeletti cselekedete Istennek, amiről mindjárt szó lesz szó, mert nagyon sok magyarázható definíciót hoztam. Szerettem volna ma, hogy sziporkázzon és vibráljon ez a kegyelem, hogy mit jelent. Egy olyan plusz az életeden, amiért nem dolgoztál meg, hanem csak azok a területek, ahol feltételhez van kötve, ott egyszerűen csak engedelmeskedsz Istennek. És ezt úgy tudom megfogalmazni, ha engedelmeskedsz Istennek, mindig számíthatsz a kegyelemre. Ha engedelmeskedsz Istennek, mindig számíthatsz a kegyelmére, ami Istennek a jó kedve, jó akarata, tetszése, szerelme, szeretete felét. Nézzük egy másik igét, a Zsoltárok 5.13. Ugyanígy a koronával kapcsolatos. A kegyelem megkoronázott bennünket, király gyermekké tett bennünket, Isten kegyelme. Kiszakított a bűnnek a hatalma alól, és bevitt bennünket Isten országába. 12-es verszakot olvasom. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadnak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. És most figyelj, mert te, Uram, megáldod az igazat, az megigazult embert, és körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. Tehát milyen az Istennek a kegyelme? Az Istennek a kegyelme az áldás miatt, mert az áldás szabadítja föl, mert az engedelmesség áldást hoz mindig, az áldás felszabadít Isten kegyelmét, okokozat, és körülvesz bennünket az ő jósága, jó voltja, mint egy pajzsal. Most egy kicsit a héberben, kicsit mélyebben, két fordítást hoztam neked. Olyan az áldás, mint egy pajzs, így is lehet fordítani, és jó voltoddal körülveszed, érdekes a körülvesz szó, az jelent a héberben megkoronázást is. Na hát akkor, tegyük össze. Mert te, Uram, megáldod az igazat, megkoronázod, és te jó voltoddal körülveszed, mint egy pajzsal. De lehet úgy is fordítani, kegyelmet pajzsként borul föléje. Mert te, Uram, megáldod az igazat, és kegyelmet pajzsként borul föléje. Amen. Tehát itt megláttuk azt, hogy Isten kegyelme pajzs. Nem csak, hogy egy kedvezés, védelem. Védelem Istentől. Egy természet feletti védelemmel veszi körül a sorsodat, Isten utadat, hogy kőben ne üssed lábadat. Nézzük meg még egy igét. Példabeszédek, nem, Zsoltárok 8-6, maradjunk itt a Zsoltároknál, azt átmegyünk a példabeszédekhez. 8-6. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezzél róla. Az embernek a fia, hogy gondod van rá. Ez a gondod van rá, ez a törődés. Ez amikor egy apa vagy egy szülő foglalkozik a fiával, lányával, hogy ugyan mi lehet vele. Hiszen kevéssel tetted őt kevesebbé, vagy kisebbé Istennél, dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Érdekes ez, hogy úrrá tetted. Ez azt jelenti, hogy Isten megbízott bennünket, mint a partnerei, hogy képviseljük őt itt a földön. Tehát ez képviseletet jelent. Ádám és Éva, amikor mellett helyezve az Édenbe, tudjátok, Ádám előre meg lett teremtve, mielőtt még az Édenbe betette volna, tehát miután megteremtette Ádámot Isten, és betette az Édenbe, az volt a feladatuk, hogy az egész Édenben és az Édenen kívül uralkodjanak. Ez teológusok szerint ez azt jelenti, hogy már volt élet Édenen kívül, csak az az élet, az az ördögnek a felhatóság alatt volt. És az eredeti terve az lett volna Istennek, hogy Ádám és Éva folyamatosan egyre nagyobb területeket hódít Isten számára, majd olyan erőteljesen a megváltás dicsősége kiárad, hogy megváltódik az egész föld, megváltja Isten a növényvilágot, állatvilágot, és egy új dimenzió jön létre a földön. Ez nem sikerült, de eljött Jézus Krisztus, aki viszont visszafordította a folyamatot, és mindazt, amit elveszített Ádám és Éva, azt Jézus visszaszerezte. Mindet visszaszerezte? Ez fontos lesz, hogy Isten fia mindent visszaszerzett, ami Ádámnak a kezébe volt. Mindent visszaszerzett. Mondd rám, hogy mindent. Tehát visszaszerezte a bűn fölötti helyreállítást, visszaszerezte az áldásokat, és visszaszerezte az uralmat, az uralkodást. És azt mondja a római levél, hogy mi Isten örökösei vagyunk. Gyere velem a Róma 8-hoz. Megyünk a Róma 8-hoz. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét ismét a félelemre. Minden, ami a királyságon kívül van, szolgaság. Hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk abba atyám. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt. Mit csinál ez a szellem? Kommunikál és bizonyságot tesz. Miről tesz bizonyságot? Hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem fogsz tudni az ígéreteidben élni, növekedni, fejlődni, hogyha nem tudod azt, hogy ki vagy, és mire vagy képes. Amilyen mértékű a kijelentésed arról, aki vagy Krisztusban, olyan mértékű a te kiterjedésed, kiterjesztésed. A királyság nem tud kiterjedni, kiterjesztődni rajtad csak azáltal, hogy megérted, hogy ki vagy Krisztusban. Amen. Ez a fiúságban való felnövekedés a cél. Az egész kereszténységed ez alá van vetve, hogy aztán az atyával egyre mélyebb kapcsolatot alakíts ki. Ha pedig gyermekek, most figyelj, örökösök is. Örökösei kinek? Istennek. Örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsüljünk meg. Ez nem feltétel, a szenvedés. Ez sajnos ez vele járója. Önmagában az, hogy egyre mélyebben megismered Istent, már az szenvedés. Az szenvedés, hogy egyre mélyebben, ahogy kijelentést kapsz Krisztusról, az örökségedről, mégis, minthogyha a rengeteg, ami megfog és bejön kijelentés útján a mennyből, az az óriási feldolgozhatatlan élmény. Isten szeretetétől kezdve az, hogy mi vár ránk, az, hogy a Földön ugyanúgy szeret bennünket Isten, mint az ő fiát. Mindez az egész téma, az üdvösség témája, a szabadulás, az, hogy Isten mindig készen áll segítségünkre, stb. Ez mindig tágul, és mégis érzed azt a kijelentésben egyfajta szenvedés állapotát, hogy van több. És amikor már úgy érzed, hogy te vagy Isten jelenlétével, egyre mélyebben megismerted Istent, akkor mindig is érezni fogod, hogy a több mindig kicsi. És egyre kisebb ahhoz képest, ami van Isten jelenlétében. Ez is egy szenvedés. Hogy nem fogsz tudni, nem tudod kimeríteni a kijelentéseket, nem tudod kimeríteni a betöltekezést, nem tudod kimeríteni a szabadulást, nem tudod kimeríteni a hitet, mérték nélkül árad, és ezzel együtt kell élni. Ez egy nagy szenvedés. Annak, aki ez szerint él. A másiknak meg a világ a nagy szenvedés, mert bizonyos vágyai nem teljesednek be. Na. És egy kérdésem lenne hozzád. Mekkora az örökségünk? Mert azt mondja itt Isten igéje, örökösei Istennek, és örökös társai pedig Krisztusnak. Kinek az öröksége? Istené. És mit szerzett vissza a fiú? Az Isten örökségét. A föld fölött és az ember fölött. Az összes örökség a miénk. Amikor a végrendeletet hagyott Isten fia, akkor azt mondta a vérén keresztül, minden a tiétek. Minden. Minden. Túl nagy az elhívás, ezért föl kell nőni belül, hogy meg tud látni azt. Amit nem látsz meg, azt nem tudod megérinteni. Mondd velem együtt. Amit nem tudok meglátni, azt nem tudom megérinteni. Azért, mert a szellemvilág úgy épül föl, hogy a láthatatlannak mindig rendszeresen be kell jönni az életedbe, vagy te a szíved megy be a láthatatlanba, mindegy nekem, és találkoznod kell, és amikor a kijelentés jön, akkor nagyon fontos az, hogy ne csak egy találkozási pontok legyenek, hanem a kijelentés az annyira beáradjon a szellemedbe, a személyiségedbe, hogy az karakterváltoztatást hozzon. A kijelentésnek van három pillére. Az első, a kijelentést adó, ez az első pillér, ez Isten. Az Isten szellemén keresztül. Aztán a kijelentés az céloz vevőt, a lényegét. Tehát az te vagy. Van a kijelentő Isten, és te vagy az átvevő, akihez jön a kijelentés, ez vagy te. És a kettő között pedig van a kijelentés, a beszéd, Isten beszéde. Tehát három dolog kell a kijelentéshez. Isten, a kijelentés, a beszéde, és egy személy, aki fogja ezt a kijelentést. Most a probléma az szokott lenni, amikor nem értjük meg azt, hogy azért jön a kijelentés, hogy az teljesen hasonlóvá, azonossá, analógiába kössön Istennel. És itt jön a zavar, a képzavar, és azonnal úgy kiakadunk azon, hogy ezt hogy tudjuk megcsinálni. Elmondom, hogy ezt nem fogjuk tudni megcsinálni, mert bármilyenkora nagy a képességed, mindig a kegyelemre lesz szükséged, hogy föl tudj nőni oda, ahová akar, hogy fölnőjél. Tehát a kegyelem az a pont, a kegyelem az a személyiségedben az a erőközpont, ami fundamentum. Erre tud ráépítkezni az egész természet fölötti világ az életedben. Minden a kegyelemre. Mert a kegyelem az, ami hozzáférhetővé teszi a természet fölötti világot. És remélem, hogy ma tudok beszélni arról, hogy ahogy mondja az Isten igéje, hogy kegyelemből tartottatok meg, hit által, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Ez a kegyelem öt pontja. Öt oszlopa van a kegyelemnek, ez ige szerint. Hogy hogyan működik a kegyelem. Kegyelemből tartatatok meg, ez az első, megtartás. Hit által, ez a második. Harmadik, nem tőletek van. Negyedik, Isten ajándéka ez. Ötödik, nem cselekedetekből, hogy senki ne tudjon kérkedni. Talán nézzük, ez legyen ez hatodik. Hogy senki ne tudjon dicsekedni. Nem dicsekedésből van. Na akkor még egyszer, ezt most megtanuljuk egy életre. Mi az a, most már hat pont. Megtartás, hit, nem belülünk van, Isten ajándéka, nem cselekedetekből, és nem kérkedésből. De öt is lehet, nekem mindegy, ahogy gondolod. Szabad vagy, free. Ez a kegyelem öt pontja, vagy hat. És amit meg akarok itt jellezni, hogy ez a megtartás szó, ezt sajnos nem jól fordította Károli, illetve az összes magyar fordítás hibázik, mert ez nem megtartás csak, hanem ez az üdvösség szót jelöli, és nem tudom, hogy tudjátok-e, mit jelent az üdvösség. Az üdvösség az nem az engesztelést jelenti, hanem az engesztelést és az engesztelés gyümölcseit. Ez fontos. Az üdvösség az nem engesztelést jelent, de mindjárt átnézzük mélyebben, hanem engesztelést plusz az engesztelésnek az eredményét. a hatását, a manifestációját az ember életére, és rajta keresztül pedig az egész világra. Ez fontos. Mert az üdvösség, az két irányú, nem belementem, mindegy, be akarjátok, hogy menjek. Az egyik, az üdvösség az, amikor te múlt időben üdvözülsz, miután megvalod Jézus Krisztus Úrnak, és hiszed, hogy föltámadt a halálból. A második része pedig, hogy folyamatosan munkálkodik az üdvösség, és aztán pedig lesz egy harmadik része, amikor megdicsültesbe leszünk. Az a teljes üdvösség. Tehát három részre lehet osztani az üdvösséget. Amikor megkapod, újjászületsz. Aztán van egy kimunkálás része, mert az üdvösség nem csak azt jelenti, hogy megtart Isten, hanem megszabadulsz, helyreállsz, az összes áldás jelenti, ami van az új szövetségben. Az új szövetségnek az áldása ebbe a szóba van beletéve, sőt ezt a szót a görög, akkori görög kultúrában használták a rabszolgáságból, meg felszabadulásból, egzisztenciális helyreállásra, és lelki, szellemi, fizikai gyógyulásra is használták a közéletben. Az a neve görögül, hogy megtud szotéra, szodzó. És hogy ez a szó, ez a szotéra, ez azt jelenti, hogy egy teljességbe jut az ember. Tehát amikor most lefordítom újra ezt a hát hogy egy igen, mennyire mi? Aki kegyelemből, mert kegyelemből tartattatok meg, mert kegyelemből lett üdvösségetek, vagy kegyelemből lett anyagi, lelki, szellemi áldásotok. És az egész életetekben folyamatos szabadulás minden nyomorúságból. Halleluja! Ezt hozza Isten kegyelme. Nem csak megtartást, hogy épp hogy már majdnem leestünk, de mégse esünk el. Halleluja! Na, tehát ott tartottam, hogy örökösök vagyunk, örökösei Istennek. Jó, gyere velem, légy szíves, hogy a kegyelemmel kapcsolatban a 3 Mózes, vagy 1 Mózes 3.17-hez. Azt mondtuk, hogy korona, és a Szent Szellem mutatott nekem valamit, reméljük, hogy ő mutatta, majd leteszteled. Azt, hogy beszéljek arról, hogy ez a korona, ez összefügg egy természet fölötti helyreállítással, cserével. Amikor Jézus keresztre feszítették, akkor föltettek rá egy töviskoszorút. Így van? Látjátok? Egy ilyen képet pont találtam, hogy egyik fele a képnek egy dicsőséges korona, a másik fele pedig tövis. És amikor föltették a fejére a töviskoszorút, akkor vérzett. 17-től. Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Tövist és bogáncskórót teremjen te néked, s egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy, és ismét porrá leszelte. A tövis azt jelképezte Jézusnak a fején, a megváltó fején, hogy megtöri azt az átkot, amit kimondott Isten a földre. A tövis azt jelképezi, hogy megtörte a munkának azt a részét, hogy gyötrelemmel keresse az ember a kenyerét. A tövis megtörte az átoknak a hatását a földön, hogy az ember újra tudjon uralkodni az áldáson keresztül. Ez egy cserét szimbolizál, és ez a tövis koszorú, az korona. Korona a te fejeden, mert lecserélte Isten neked a megváltáson keresztül a tövist egy királyi fejdíszre, a kegyelem királyi fejdíszére. Elszenvedte a tövis koszorút, hogy te neked legyen királyi, kegyelmi fejdíszed. Amen. És ez azért történt, hogy uralkodni tudsz. Hogy tudj. A tövis az jelképezi az átkot. Jézus fején. Fölszabadítja az anyagot is az átok, mert átkozott lett a föld. De fölszabadítja az uralkodáshoz a munkát. Mert a munka az értékes, a munkának van súlya, tehát ereje, értéke, és a munkának van tisztelete. Mert Isten megbízta Ádámot, hogy menj, és munkálkodj. Azt mondta, hogy őrizd, véd, és munkálkodj a föld fölött. Tehát a munka benne van Isten országába. Viszont nem akar Isten, hogy a munkához hozzátapadjon a verítékes, átkozott munkakeresés. Erre azt mondott, hogy de hát mindig fogunk izzadni itt a földön. Valóban mindig fogunk izzadni, de nem mindegy az, hogy hitből éled az életedet, vagy a munkában való hitből éled az életedet. Mert Isten nem mondta azt, hogy dolgozz, verítékel, és hogyha bejön ez a munka, akkor meg lesz, ha nem jön be a sorsodba a munka, akkor nem lesz meg. Ilyet Jézus sehol nem tanított. Hogy ki vagy az átoknak téve, és az átok, hogyha működik, akkor sajnos igen, verejtéke fogod enni, és belekeseredsz, ha pedig nem, akkor egyeseknek meg fog működni. Ilyet nem mondott. Jézus azt mondta, hogy nézzétek a hollókra. Nézzétek a hollókra, hogy én eltetem őket, és ugyanúgy higgyetek abban, hogy titeket is Isten etet. Ez egyébként egy zsidó ilyen mérlegelés. Hogy összefüggéseket elemez, hogy van a holló, aki nem akar, nem dolgozik, hanem Isten eteti, és vagy te, aki a királyságban élsz. Mert ott azt mondja, keresitek először Isten királyságát, igazságosságát, és minden megadatik nektek. És egy állaton keresztül mutatja be a királyságot Jézus. Hogy azt mondja, ott a holló, én etetem. Nem visel gondot, nem megy dolgozni reggelente, nem izzad. És mégis a kukac lejön. És megeszi a kukacot. Mi abban hiszünk, hogy dolgozunk, bért kapunk, és akkor áldás jön az életünkre. Viszont a természet fölötti világ nem így működik, hanem Jézus létrehozta a kereszten, a tövisköszönön keresztül a föld átokból megszabadulását, megtörését, és cserét csinált, hogy elhiggyük azt, hogy Isten rajtunk keresztül olyan pozícióba emelt, hogy mi sikeresek legyünk a földön úgy, hogy az életünk túlnyomó része ne azzal teljék, hogy dolgozunk. Azért, mert a világ azt mondja, hogy 8 órán keresztül dolgozzál. Ez nem jelenti azt, hogy Isten nem mondhatja neked, hogy 7 órát fogsz dolgozni naponta. Mert hozzászokunk a világ rendszeréhez, és ahhoz az ideológiájához. Nemrég egy zsidóról hallottam, a kedves barátunk mondta, hogy kint dolgozott New Yorkban, zsidó között is, és hogy már majdnem dolgozott a fiatalember, a örökös volt. És mondta, hogy jaj, nekem nem szabad dolgoznom, apám mondta. Apámé a cég. És abba hagyta a munkát, és tovább dolgoztatta a beosztottjait. És amikor ezt előző héten meghallottam, ezt a sztorit, nagyon tetszett. Ezzel nem azt mondom neked, hogy ne dolgozzál, hanem abban higgyél, hogy te nem a fizetésedből akarsz megélni, hogy a fizetésedre koncentrálsz, hogy a hó végén vagy a hó elején kapsz egy SMS-t, hogy megérkezett a fizetésed, hogy ne erre várjál, hogy megérkezik a fizetés, hanem arra várjál, amit Jézus mondott. Hogy keresed Isten országát, és neked ezzel nem kell terhet viselni, mert ő gondot visel rólad. Erre azt mondta, ez most nagyon nehéz, Lali, most olyan körülmények között. Ettől függetlenül neked meg kell értened azt, hogy Jézus a kereszten elhordozta az átkainkat. És ezt az átkot is elhordozta. Ez Ádám és Éva átka, ez nem a 5 Mózes 28 átka, ez nem a törvény átka, ez Ádám és Évára kimondott, illetve hát a munkásságára kimondott átok, mert önmagában a lényére Isten nem mondott ki átkot Ádám és Évára, hanem a munkára mondott ki átkot. Amikor te nem éled a szellemi életedet, akkor Isten nem lesz hajlandó olyan szinten lemenni, amilyen szinten te vagy. És Isten, hogyha nem akarsz hittel dolgozni, a felelősséget rád terheli. A világ megtanít bennünket világ szerint gondolkodni, az Istennek az ígéje pedig megtanít bennünket királyság mentalitásával gondolkodni. Tehát hol vagyunk? A tövisnél és a koronánál. Jó. És Istennek az a terve, hogy ebből megszabaduljunk. Amikor Jézus a pusztában benn volt, akkor őre is rá akar tenni a sátán egy koronát. Azt mondta, hogy odaadom neked a föld minden királyságát. Mindent odaadok neked. Te leszel a földbolygó királya. És akkor azt mondta Jézus szellemébe, nem fogadom el ezt a királyi koronát, nekem tövis korona kell, hogy utána fölvegyem azt a koronát, ami el van téve a mennybe számomra, és amit lemásolok, és sok-sok koronát hozok létre, hogy neked, nekem és a többi hívőnek, aki a földön volt, van és lesz, az mind fölvegyék ezt a koronát. És visszautasította ezt, és azt mondta, nem a láthatókra nézek, hanem a láthatatlanokra. És Jézus is meg lett kísértve, hogy olyan koronát hordjon, ami nem az övé. És az ördög azt akarja, hogy ne azt a koronát hord, ami az övé, azaz a tiéd. Mert a korona előre el van készítve. El van készítve a kegyelem koronája számodra. Azt kérdezett, hogy mikor van Lajos elkészítve a kegyelem királyi koronája, mikor lett ez számomra elkészítve? Gyere velem a Timóteus levélhez. 2 Timoteus 1:9. Azt akartam ezt betenni most a tanításba, mert hogy értékeld azt, hogy mi van a fejeden. Hogy előtte Jézus koronát hordott, mégpedig tövis koszorút. És egyébként belehasított a fejébe, egy nagyon erős nyomást helyezett rá, és ott akkor kihirdették, hogy ez egy korona. Emlékeztek rá? És azt mondták, te vagy a zsidó királya. Tehát szinte profétáltak azok a személyek. És tényleg ő volt a zsidó királya. Figyelj, akkor tudsz áttörést megélni, vagy... Na, kezdem az elén. Hogyan tudsz ebből a történetből, amit most elmondtam, átvenni? Először is az áttöréshez mindig kell világosság. Világosság. Mert Jézus csak világosság szintjén dolgozott. Azt mondta, amíg itt vagyok a Földön, én vagyok a világ világossága. Te szintén világ világossága vagy, Isten fiának a világossága, a világosság fiai vagyunk. Amikor bejön a világosság, akkor az a fény erő, az a hőfok, amilyen világosságba beárad az életedben a kijelentés, azt szerint tudsz élni csak. A világosságban nem lehet emberi hittel, racionálisan, individumokkal, személyes meggyőződéssel, stb. Ideológiákkal nem lehet dolgozni. Csak világosság alapú a királyság. Minden, ami létrejön a szellemvilágban, először szellemben jön létre. Benned. Sőt, rosszul mondom, kiegészítem, már készen van, csak azt meg kell látnod. Amit nem látsz, ahhoz nem férsz hozzá. Akkor, bejön a világosság, ez az első rész. Amit világosságban látsz magadról, azt tudod megragadni. Amit nem látsz meg magad, hogy ki vagy, azt nem fogsz tudni, akkor azt szerint dolgozni, aki vagy. Ez ugyanúgy, mint ez jogi rész. Ha valaki nem tudja örökös, az nem fog tudni az örökségével élni. Ezért kell fölnőni Krisztusban, ezért növeszt föl bennünket a Szent Szellem az igazság, valóság szellemével. Ez egy hosszabb sztori. Visszatér a világosságra. Ahogy jön a világosság, úgy szabadságot hoz a világosság, hogy azt szerint tudj dolgozni. Mert úgy vagy megcsinálva, a szellemed úgy készült el a mennyből, te egy prototípus vagy velem együtt, hogy létrejöjjön a világosságon keresztül az, rajtad keresztül, amit Isten már megtervezett. Te úgy vagy megcsinálva, hogy megragadhatod a világosságot, és járhatsz a világosságban. Amikor bejön ez a világosság, akkor győztél. Amikor bejön a világosság, akkor győztél. Mert akkor már nem kell dolgoznod a világosságért, hogy bejöjjön. Nem kell imádkoznod, nem kell lenni, benn van a világosság. Győztél. Miért győztél? Mert eljutott hozzád az az információ, ami a győztesek információja, a siker információja. Mert a világosságban csak siker van. Ott nincs átok. Halleluja. Tehát amikor benne vagy ebbe a világossági szintbe, akkor már győztél. És a következő fázis, az első volt, hogy bejön a világosság, a második, hogy elhidd, hogy azzal győzöl, azzal tudsz kezdeni valamit, a harmadik fázis pedig az utómunka. Mert amikor elveszíted a világosságot, akkor vesztettél. Csak világosság szintjén lehet dolgozni az Isten királyságában. A szellemvilágban. A kereszténység az világosság alapú. Nem sötétség alapú. A gyűlölet a sötétség alapú. A szeretet világosság alapú. A megbocsátás az világosság alapú. A harag az a sötétség alapú. A kegyelem világosság alapú. Nem fog tudni működni csak világosság alapon. Jézus és a János levele, és Jézus, illetve János levelei nagyon erőteljesen beszélnek róla. Sőt, azt mondja János, hogy visszajött a mennyből, ugye Pátmos szigetén, azt mondja János, van egy üzenetem hozzátok. Egy Isten világosság. Ez volt a fő üzenete. Isten világosság. És ha azt akarod, hogy világosságban legyél, közösségünk kell lenni. És akkor arra a szintre kell feljönnöd, amiben én vagyok. Én nem fogok sötétségben járni te miattad, ezt mondta János egy gyors fordításba, hanem gyere hozzám, nőj fel arra a világosságra, mert jöttem a mennyből. 2 Timoteus 1:9, ugye? Aki megtartott minket és hívott szent hívással. Milyen hívással? Nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint. Amely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök idők előtt. Az Isten kegyelme az örök idő előtt elkészült számodra. Innentől kezdve ez a védelmi pajzs, amiről beszéltem, ez már kész volt, mielőtt még anyu kigondolt volna, és apu. És lekapcsolta volna a tévét. Isten előre eltervezte azt a kegyelmet, ami neked fog jönni. Még a kegyelem is előre el van tervezve. Még a kegyelem is. Az, hogy Isten kegyelme hogyan dolgozik, ahhoz kell egyfajta neked egy döntés, hogy te azt akarod, hogy Isten kegyelme működjön az életedben. Maga az isteni dolgok azok előre el vannak készítve, így megmutattam neked a szeretet is, kegyelem is, ezért a hit is el van készítve, meg a cselekedeteid is el vannak készítve. Hol van megírva, hogy a cselekedeteink el vannak készítve? Efézus 2, amit felolvastam, 2-7 volt talán az, amiben le van írva, hogy előre, vagy 8-ban, hogy előre el van készítve még a cselekedeteid is. De még azzal se kell idegeskedned. Mert a 10-es verszak, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. Állj! Először alkotások vagyunk, aztán jó cselekedetekre vagyunk megteremtve. Amelyeket Krisztus Jézusban, amelyeket előre elkészített. Mondd velem együtt, előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. A járás mindig szellemi aktus. Egy szellemi aktus. Bejön a világosság, és abban jársz. Ezért, amikor járás szót olvasol az Új Szövetségben, Pál leveleiben, vagy Péternél, mindig írt mellé szellemi járás. Szellemben mozogsz. Ezt jelenti a járás. Szellemben mozogni. Krisztusban mozogni. Szóval, az első dolog az, hogy Isten előre elkészítette ezeket a dolgokat. Ezt tudatosítanod kell. Ez a legnagyobb botrány, és a legnehezebb dolog, hogy ott vagy benne is lamasztikába, és mégis azt érzed, hogy nincs meg az a dolog. És a hiányból gondolkozol. Holott én meg azt mondom, hogy az előre el van készítve minden. Na még egyszer. Tehát benne vagy egy hiányban, egy szükségben. Akkor azt fogod mondani, ó, Uram, imádkozom, hogy meg legyen. De Isten azt mondja, hogy mindent előre elkészített, és nem az igény az első, hanem az előre eltervezett dolog. Tehát innentől kezdve már nem lehet megérteni, csak hogyha hiszel benne. Hogy Isten föltámadt a halálból, Isten fia, és elkészítette ezeket a dolgokat. A korona ott volt a fején, azért, hogy neked legyenek szükségeid betöltve. De az első mindig az, hogy létrehozott Isten dolgokat. És Isten nem fog helyetted dolgozni, de te se dolgozz Isten helyett. És ha Isten azt mondja, hogy menj be a szombatba, akkor te ne dolgozzál, mert Isten azért mondja, hogy menj be a szombatba, mert ő már megcsinálja a dolgokat. Ha viszont azt mondja, hogy menj és dolgozz, akkor megcsináld, mert Isten azt akarja, hogy megáldjon téged a kezed munkáját. Egyszer olvastam egy rabbi történetét, hogy egy zsidó ember történetét, és ez megérintett engem a kegyelemmel kapcsolatban, hogy nagyon sokat dolgozott egy férfi. És lelkismeret fúdalása volt, hogy nem ment a zsidó közösségbe, lelkismeret fúdalása volt, nem volt idője a gyerekeknek, bla bla bla. És aztán a történet a lényeg, rövidre metszem, elment a rabbihoz, és mondta a rabbinak, rabbi, elmondta neki, mi a baja, eltévejettem majdnem, és hogy kérlek, hogy oldozz fel a bűneimből. Erre megmondta neki, és azt mondja, hogy ez nem Isten akarata volt, mert nem voltam Istennel közösségben mélyebben. Erre mit mondott a rabbi neki? Nagyon érdekes választ. Hogyha Isten adott neked foglalatosságot, hogy dolgozzál, és mégis benned maradt a lelkiismeretedben Isten, akkor nem biztos, hogy Istentől volt az a látásod, hogy ez bűn. Mert Isten adott neked erőt arra a foglalatosságra, hogy egybe gyűjtsél. De az, hogy idejöttél és Istent akarod keresni, az azt jelenti, hogy őszinte és tiszta szívű ember vagy. És felismerted azt, hogy Isten nélkül nem tudsz élni. És Isten ebben gyönyörködik. Ez a sztori. És ez fantasztikus. Isten tudja az időzítéseket. Mert ma, hogyha oda is arra is eljutok odáig, hogy a hitnek van egy ritmusa. És ideje van a napban a gyűjtésnek, és ideje van a napnak az, hogy nem dolgozol. Hanem csak vagy. Nem gyűjtesz, nem dolgozol. És ezt meg kell értened, hogy a Szent Szellem hogyan dolgozik veled. Lehet, hogy valakinek ideje van, hogy felépítsen egy házat. És lehet, hogy valakinek ideje van az, hogy abba hagyja a házépítést. Ezt mindenkinek a saját lelkismeretének kell tudnia. A Szent Szellem vezetése kell erre. Amen. Mert az, ami nem munkából jön létre a Földön, nem a fizikai munkával jön létre, azt a Szellem nem tudja földolgozni, az ember szíve. Mert úgy érzi, hogy nem érdemli meg. Azonban ez egy becsapós dolog. Mert vannak olyan emberek, akiknek például egy Nobel-díjas föltalált valamit, és az a Nobel-díjan keresztül kapott 20 millió forintot. Holott ő csak kitalálta azt. És eszmei értéke van annak, amit csinált. És a fizikai munka sajnos az embert megtanítja arra, hogy kiszolgáltatott legyen. A fizikai munka. Megtanítja az embert, hogy kiszolgáltatott legyen, és hogy rendszeresen, bátorítalak téged, azt fogod érezni, és azt érzed, hogy rendszeresen, amikor fizikai dolgokban vagy benne, hogy tékozolsz. Hogy Istenre ne lehetnél többet, stb. De a kegyelemben vagy, meg fogsz olyan pozíciót őrizni, hogy mégis azt fogod szellemedben tudatosítani, hogy kegyelemben vagy, és nem cselekedetekből fogsz Istennek tetszeni, hanem már Istennek tetsző edény vagy. Ezt nagyon nehéz, tudom. Én is, amikor sokat dolgoztam, károsztatás alatt voltam, hogy miért nem vagyok eleget Istennel vagy a családdal. De a kegyelem viszont egy más perspektívát fog neked adni. És nem az ítélkezés fog jönni a szellemedbe, hanem az elfogadása Istentől. Hogy értékel Isten, hogy ennyit dolgozol. De viszont Isten fogja mutatni azt a kiutat is, hogy imádkozz, hogy olyan munkahely legyen, kevesebbet dolgozz, és többet keressél. Kevesebbet dolgozz, és többet keressél. Na, haladjunk. Tehát a második volt, az első ezt, hogy Isteni dolgok el vannak készítve. A második, a döntés. Tehát neked döntened kell, hogy akarj látni dolgokat az életedben, ami előre el vannak készítve. Tehát döntened kell, hogy akkor így élsz, hogy Istentől át akarsz venni, és látni akarsz dolgokat, vagy nem akarsz így élni. És a harmadik pedig, hogy az újjászületés a szellemeden keresztül létrehozott egy olyan lehetőséget, hogy tudatosítsd azt, és most figyelj, hogy ahol élsz, az nem a te világod, és Isten elkészített dolgokat azért, hogy ne a világ határozza meg, hogy ki vagy és ki leszel, hanem az határozza meg, amit Krisztus Jézus létrehozott a Golgotai kereszten keresztül. És ezt rendszeresen kell tudatosítanod a lelkeddel és a szellemeddel, hogy az, amit a világ diktál, és amit a világ kínál, és ami történik a világban, az nem a tiéd, és az nem hat rád, hanem a királyság hat rád. Amikor felnőtt és éretté akarsz válni, akkor van három jellemző, amit leírtam neked. Az egyik, hogy szabad akarsz lenni a földi dolgoktól, a másik, tehát ez önmagában nem az anyagtól és az áldástól, hanem attól, hogy ne a földi dolgok határozzák meg a hitedet. A második, a kritikát vagy dicséretet fel tudsz majd dolgozni, átalakul a bensőd, egyszerűen nem fogsz tudni átvenni sem dicséretet, sem kritikát Istentől, ha a kegyelemben nem erősödik meg a belső embered. Még a dicséretet sem fogod tudni átvenni. Ma azt fogod érzni, nem érdemled meg. Sőt, ha nagyobb áldások jönnek, vagy jönnének, azért nem jön be sok hívő életében nagyobb áldás, mert benne van ez a nem érdemlem meg mentalitás. Tudod, hogy ki operálja ki ezt belőled? A kegyelem szelleme. Figyelj, ha a szellemet nem nyitott arra, hogy arra az ellátásra nem nyitott a szellemet, és arra a jövőre, amit Isten eltervezett, akkor nem fog tudni bejönni az az áldás. És te magad fogod letiltani, mert a kép az kicsi, Isten képe meg nagy. És összeütkezésben van a két kép. Ugye majd. A képesség pedig arra a felnőtté válás, hogy az életben a dolgokat úgy tekintsd, hogy felismerd Isten munkálkodását önmagában, és felismerd azt, hogy Isten hogyan avatkozik be a körülted lévő dolgokban. Tehát, hogy felismerd azt, hogy Isten hogyan dolgozik benned, és hogyan dolgozik rajtad keresztül, a körülményeken keresztül, a körülményekben. Mert a kegyelem azt szeretné, hogy a körülményeidet és a bensődet is megváltoztassa. Ézsaiás 61-hez gyertek. Hogy ez a korona hogyan jön be az életedben. Az Úristen szelleme van rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a megkötözötteknek a megoldást. Hogy így hirdessem az Úr hibáztatásának esztendejét. Ó, elnézést, nem ez van írva az eredetiben. Hogy hirdessem még egyszer, hogy hirdessem az Úr haragjának esztendejét. Elnézést, nem ez van írva. Egy harmadik lehetőség van, háromszor lehet hibázni a vizsgán is, az autóvizsgán. Hogy hirdessem az Úr ítélkezésének esztendejét. És el is buktam. Tehát Isten itt azt mondja, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, és megvigasztaljak minden gyászolót. Minden gyászoló. Hogy tegyek Sion gyászolóira, Sion az a királyság tagjai, adjak nektek ékességet a hamu helyett, öröm kenetét a gyász helyett, dicsőség palástját a csüggett szellem helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek az Úr plántáinak az ő dicsőségére. És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait. Amen. Tehát azt mondja itt is négye, hogy az Úr jókedvének esztendeje kezdődött el Jézus Krisztusnak a prédikációján keresztül. Tehát nem a hibáztatás esztendeje, nem a harag, nem az ítélkezés, hanem a Istennek a jókedvének esztendeje. És szó szerint ez a jókedv azt jelenti héberül kedveltségének esztendeje. Tehát Jézus azt hirdette, hogy eljött az az időszak, amikor a jósága Istennek kiárad, és a kedveltjeit kiválassza, és a kedveltjeinek hirdeti azt, hogy az Isten szelleme eljött hozzád, hogy a szegényeknek, a vakoknak, a nyomorultaknak, a foglyoknak szabadulást hirdessen és megoldást. Elindult egy új időszámítás, egy új korszak Jézus Krisztussal együtt. És ennek a korszaknak, amiben benne vagyunk, még mindig tart, az Isten jókedvének, kiválasztásának, jó akaratának az korszaka, és a bosszúállásának a korszaka. Hogy a jókedvét ráálaszt az embereknek, és bosszút álljon azért, mert nincsenek Isten jókedvének, jótetszésének, jóságának, jókívánságának az atmoszférájába. Nem történt meg az életükben az, hogy átvették volna azt, hogy Isten jó akarata milyen. És sőt, azt mondja Péter levél, hogy amikor valaki megtér, akkor Isten jóságából tapasztalja meg a szellemi dolgokat. Hogy megízleltétek, hogy Isten jóságát, tejet. És az első dolog, amit meg kell ízlelni minden hívőnek, a jóság. Maga a Róma levél második fejezetében azt mondja, amikor az ítélkezésről beszél Pál, hogy nem Isten jósága indít téged megtérésre. Tehát maga az, hogy amikor mi rendszeresen megtérünk, most nem bűnökről való megtérésről beszélek, hanem világosságról világosságra megyünk, akkor rendszeresen Isten jóságának kell beavatkoznia először, hogy meg tudjuk változtatni a gondolkozásmódunkat. Itt van valaki? Amen! Mert az Isten jósága az, ami által te meg tudod változtatni a gondolkozásmódot magadról, a mennyről, a királyságról, jövődről, stb. Filippi 2, gyertek velem! Mutatok valamit a Filippi 2-ben is. Tehát ez a korszak a kegyelem korszaka, és ez a korszak a jókedvének, a jó kívánságának, jó akaratának korszaka. Filippi 2. 13-astól. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Mert Isten az, aki bennetek munkálja. Hol? Bennünk. Mind az akarást, mind a munkálást, minden dolgot, amit Istenből, Istenért, Istennek teszel, az belülről fakad. És miből? A jókedvéből. Jókedvéből. Benned fakad ez. És előtte tudod, mi van írva? Szerelmeseim, miképpen mindenkor engedelmeskedtetek nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem sokkal inkább az én távollétemben. Félelemmel, rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Beszéltem erről az elején, az üdvösségnek a kimunkálása. És mit tud utána? Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Hogyan megy végbe az üdvösségnek a kimunkálása? Hogy találkozol Isten jóságával, ezzel a korszakkal, amiben vagy, és megérted ezt a korszakot. Különben nem fog tudni felszabadulni az Istennek a munkálása az üdvösség vonatkozásában. Tehát az üdvösségedet is ki kell munkálnod, végig kell futni. Mi a hitnek a célja? A lélek üdvössége. Tehát Istennek az a célja, hogy végigvidd ezt az üdvösséget is. És az üdvösségről, ha beszélünk, az üdvösség Isten eleje azt jelenti, hogy szabadulás. Az a szó, hogy Jásá vagy Jesua, ez szabadulást jelent. Tudjátok, üdvösség szó. Jesua, Jézus az üdvösséget jelenti, szabadulást. És a Bibliában az evilág és az örökkévaló élet minden területére vonatkozó szabadulást jelent ez. Megmenekülést fejez ki, de tartalmazza a bűnbocsánatot, a megigazolást, a gyógyulást, a démonoktól való szabadulást, az áldást, a gondviselésben való részesülést, a bővölködést, minden problémától való szabadulást, bajból megmenekülést, valamint az örök életet és az örök üdvösség fogalmát. Na ez durva, mi? Durvinyek. Halleluja. Na most, akkor mondom még egyszer. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Bennetek. Mondd velem, hogy bennem. Fantasztikus. És benned van ez a szabadító erő, dicsőség Istennek, és ki munkálja? Mi munkálja ki? Isten jósága. Isten jósága. Benned. Nem kívül, benned. Halleluja. Most ilyen fekete prédikátornak érzem magam. Nem kívül, benned. Halleluja. Benned van Isten jósága. És ez dolgozik, érted? Igen. Ez dolgozik, érted? Mire dolgozik? Mondjuk együtt, elem együtt. Bűnbocsánatra, megigazulásomra, gyógyulásomra, szabadulásomra, áldásaimra, gondviselésemre, minden problémából, bajból való megmenekülésemre, örök életre, és az örök üdvösségemre. Yes! Mondom, yes! Igen! Igen. Benned Isten jósága ezt csinálja, ezt munkálja ki. És ezt pedig úgy csinálod végig, hogy rettegsz és remegsz. Rettegsz és remegsz. Tudod, hogy mikor remegsz és rettegsz igazából? Ha megtapasztaltad Isten jóságát. Mert akkor a jó Istentől remegsz, bár tudod, hogy ő jó, de mégis nem akarsz kiesni a jóságából. Remegsz azért, mert büntetés jön rád, hanem remegsz azért, ó Istenem, szabadulni szeretnék, és szeretnék, hogy újra és újra bennem maradjon ez a jóságnak a munkája, hogy ki, hogy ez az eszköz, ez a jóság kenete, ez felszabadítson engem, és az egész életemen végig fog kísérni Isten jósága. Az egész életeden végig fog benned, végig megy benned Isten jósága. Azért, hogy kimunkálja a végső üdvösséget. És amikor új dicsőséges testet kapsz, és velem együtt elragadtatsz, dicsőség az Úrnak, én abban reménykedek, nem éjjel halunk, hanem elragadtatunk, azt mondja Isten igéje, akkor együtt elragadtatunk, akkor azt fogjuk mondani, ott az Isten jelenlétében, dicsőség az Úrnak Isten jóságáért. Miért? Azért, mert kimunkált, hogy itt legyek. Amen és amen. Mert ez Isten jóságának a munkája. Igen, Lajos, halleluja. Igyál valamit, halleluja. De nem is nagyon ezt akartam mondani, de akkor menjünk bele ebbe. Igen, 61-en, menjünk vissza, aztán ide is visszajövünk, csak egy dolgot kifelejtettem, még szerencse, hogy lehet változtatni, halleluja. És mutatom azt, hogy ez a jókedv esztendeje Ézsaiás 61 szerint mit hoz el. Hoztam két fordítást ezzel kapcsolatban, mert egyre izgalmassá vált ez az atmoszféra, úgy érzem. Halleluja. Halleluja. 7. verszak. Gyalázatotokért, vagy szégyenetekért, így is lehet fordítani Hébert, kettős jutalmat vesztek. Ez a kettős jutalom, ez az örökség, ez az elsőszülöttségi áldás. Majd jövőben el is foglalkozunk, hogy a kegyelem ezt hozta el neked, a kettős jutalmat, a szövetségi áldás, Ábrám áldását, ami kettős, dupla, duplex, és ez a duplex, ez hatványozott, azért, mert az elsőszülöttek áldása a mieink, mert Jézus volt az elsőszülött, mi a második szülöttek vagyunk, de mégis megkaptuk az örökségét, a teljes örökségét Jézusnak. Amen. Ó, bárcsak elhinném én is. Halleluja. Tehát, azt mondja Isten igéje, de legalább valaki őszinte. A gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, szidalom helyett örvendenek örökségükben, ekként két részt örökölnek földükben, örökös örömük lesz, mert én az Úr jogosságot szeretem. Amen. Úgy fordítom, kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek. Mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban. Örökké tartó örömben lesz részük. Amen. Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyett örvendenek örökségükben. Ekként két részt örökölnek földjükben. Örökös örömük lesz. Szégyenetek helyett két annyi jön, és a gyalázat helyett újonganak részüknek. Ezért országukban két annyit vesznek birtokba, örökké való örömük lesz. Amen. Ez a bosszúállásnak az atmoszférája. Mikor Isten bosszút áll érted, benned lévő jósága miatt, azért, hogy két részt kapjál. Ez a szövetségi áldás. Ez a szövetségi áldásod. Ez a te áldásod, testvérem. Elhoztam, hogy mi ez az új esztendő. Ez a kedveltség időszaka. Amikor Isten kedveltsége kiárad, Isten jósága. És nem azért történik mindez meg, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szereted az Urat, hanem azért, mert Isten kiválasztott téged. Kegyelemből. Amen. Amen. Halleluja. Menjünk tovább. Van még sok dolog itt. Halleluja. Na menjünk vissza az üdvösségre. Maga az üdvösség, az engesztelés, az jóvátétel volt. Isten haragja leszakadt rólad, hogy a kegyelem elérjen téged. Hallod? Isten haragudott rád, mert bűnbe voltál. De Isten elkészítette a fiát, hogy a fián keresztül leszakítsa rólad ezt a haragot, és a harag helyett adta a kegyelmet. Tehát a harag helyett van kegyelmet. Ezt nevezzük mi teológiai engesztelésnek. Ez nem ugyanaz, mint az üdvösség. Aztán a megváltás, az pedig kiváltást jelent fogságból, a sátán királyságából kiváltott téged az Isten királyságába. Ez se az üdvösség. Az üdvösség azt jelenti, amit megvallottunk az előbb teljes gőzzel, megmentés, megszabadulás, megváltás minden aktusa és folyamata. Ez már ebben benne van az üdvösségben az engesztelés, a megváltás, és az engesztelés és a megváltás áldásai. A 2. Korintus 8-ban azt mondja az ige, miután több is volt a fején, mert ismerjétek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét. Gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok egy dologban, mert hasznos ez néktek. Tanácsot kell adni neki, hogy ezt megértsék. ismeritek az Úrunk Jézus Krisztusnak jó téteményét. Nem a jó tétemény szó van, de ez is jó ez a szó. Az eredetiben a kegyelem szó van. Tehát meg kell ismerni Isten kegyelmét, hogy mit csinált értünk Isten kegyelme. Fölvitte a fára a fiát, Isten kegyelme, hogy csere történjen. Hogy a haragot levette rólad, és adta helyette a kegyelmet. Ezt csak így meg akartam mutatni. És hogyha a 9-es fejezetet nézed, ott azt mondja, 8-as verszakban, ezt előző héten vettük, vagy két hét ezelőtt. Az Isten pedig hatalmas arra, szó szerint azt jelenti, itt egy képességet jelöl az ige. Ezt az igét, ezt a hatalmas szót, ezt használják az egész Szentírásban a csodatévő erőre. Hallod? Isten csodatévő, azt mondja itt. Arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Rátok árassza minden kegyelmét. Úgy lehet mélyebben megérteni ezt az igét, hogy teljes bőséggel belétek árassza mindenfajta kegyelmét. Többfajta kegyelemben nyilatkozás van. Többfajta kegyelemben nyilatkozás van. De mindenfajta kegyelmét hatalmas arra, hogy Isten rád árassza. Ezt még hozzáteszem azért, hogy minden jó téteményre bőségben legyetek. Minden jó téteményre bőségben legyetek. Akkor működik a kegyelem, ez egy feltétel, hogyha árad rajtad keresztül Isten jósága. Mert a benned lévő jóság nem csak azért van, hogy az üdvösséget kimunkálja, hanem hogy te át tud adni ezt a kegyelmet mások részére. Ez az átadó erő. Átmenjen rajtad keresztül. Halleluja. Megyünk tovább, mert szépen haladunk. Úgy érzem, lassan, de azért megyünk. Az identitással nem foglalkozunk. 107-es Zsoltár. Ahhoz, hogy amit most elmondtam, az a téd legyen, ezen elmékedned kell. Mert bár meg vagy kegyelmezve, és Isten szeret téged, de ezeket, amikor mondok, ez információ szintjén van most benned, lehetséges. Nem akarok átkozni, ha nem, akkor dicsőség Istennek. Információ szintje. Kimész innen, holnap reggel fölkelsz, semmiről nem tudsz. Nem benned van ez az ismeret, hanem itt van. És a lényeg a hitnek, hogy a fejből leessen a szívbe. Mi a hit? A fejemből leesett a szívembe az információ. Ez a komoly, testvérek. Erre kösé csomót. 100 Zsoltárok, 107-43, kétfajta fordítást is hoztam. Nem azért hozok fölfajta fordítást, hogy igazoljam magamat, hanem azért, hogy megértsd a dolgokat. A bölcs eszébe veszi ezeket, bengondolják az Úrnak kegyelmességét. A bölcs eszébe veszi ezeket, és meggondolják az Úrnak kegyelmességét. Ugye most már tudjuk, tanultuk a Hesedet, érti meg a bölcs, Isten jóságának, kegyelmének kiáradását. A bölcs eszébe veszi ezeket, és meggondolják az Úrnak kegyelmességét. Aki bölcs, gondolja meg ezeket, hogy az örökkévaló jóságát és hűségét megértse. És egy angol bővített fordítás. Aki bölcs, ha van valaki igazán bölcs, meg fogja tartani és fogadni ezeket a dolgokat, és ők szorgalmatosan fontolják meg a kegyelmet és szerető kedvességét az Úrnak. Megérteni, meggondolni a kegyelmet. Isten azt mondja a Tesszak a levélben, Isten nem haragra rendelt bennünket. Engem Isten nem haragra rendelt. Engem Isten nem haragra rendelt. Nem azért születtem, hogy haragudjon rám. Azért szült engem újjá a mennyből, mert a menny szült újjá, hogy kegyelmezett legyek. És erről emlékezni folyamatosan az igékről, amiket kapsz majd Istentől. És rágni az igéket, fontolgatni, visszakérdezni. Megkérdezni a testvértől, neked mi a véleményed erről az igéről, a kegyelem vonatkozásában.